Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezzünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 125. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, akik bíznak az Úristenben. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 246-os dicséretünket. 246. dicséretünket, és egy pillanat, én is kikeresem. Adj Úristen nékünk szent lelket, ezt énekeljük jó lendülettel, a hallgass meg minket nagy Úristen dallamára, tehát ismerős lesz. Mert sokan vagyunk, maradjunk a helyünkön most, Isten tisztelet elején, és az ígét így hallgassuk meg, és majd az imádságot is, aztán a gyerekek, ha elmentek a gyermekórákra, akkor már könnyebben tudunk mozogni. Tehát Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott számunkra a 126. Zsoltárban.
A Az Úr nagy tetteinek dicsérete, zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakokhoz hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked a mai napért és ünnepért. Köszönjük azt, hogy még mindig olyan időjárás van, hogy az eső, amelyik szükséges, nem tart vissza bennünket, és nincs termesztő, hideg, meleg van, de házadban, és nem csak a külső körülmények alkalmasak, hanem a belsők is. Talán sokan jöttünk ide úgy, hogy kicsit hideg volt a szívünk, kérünk, hogy a te igédnek, szent lelkednek tüze melegítse fel, világítsa meg azt, és hadd érthessük meg a te akaratodat, hadd éljük át az igében, a közösségben a te ígéreteidnek valóságát és beteljesedését. Kérünk téged azért, hogy tisztíts meg a szívünket, hogy alkalmasak legyünk ennek befogadására, mert önmagunktól nem vagyunk igazán alkalmasak, ha meg is halljuk, felületes marad, és elkapkodják az ég madarai, a sokféle gond, a sokféle teher, abban a pillanatban, hogy kilépünk a templomból, újra megrohan bennünket. Te szent lelked munkája az, hogy ez ne így legyen, hanem legyen magvetés ez a mai délelőtt, hogy szárba szökkenjen, termést hozzon, és de dicsőségedre, önmagunk és sokak áldására legyen. Így kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. És akkor most az óvodásoknak a kis megszokott köszöntő műsora következik, úgyhogy akkor kérem szépen az óvónéniket, hogy na gyertek!
Szeme bajban is fölötte, mint esőben a szivárvány. Nem félek hát, boldog vagyok, Jézust én is szeretem, templomban és óvodában, s otthon is ő van velem.
Jézus, te vagy a jó pásztor, Jézus, ott vagy a hager. Jézus, te vagy a jó pásztor, erős karod átölel. Este, ha nem tudsz aludni, mert a sötét
Köszönjük szépen! Most a helyükön maradnak az óvisok, és a kicsinyeinket ne menjetek el, mert ki fogtok menni. Hozzájuk csatlakoznak még a hittanosok. Gyertek kifelé, és az összes óvis mindenki maradjon, csak forduljon felém, és fogják meg egymás kezét, vegyék ki a hüvelykujjuk a szájukból a kicsik, igaz? És akkor meg tudja fogni. Ide felém fordulják. Ide néz rám, mert én fogok hozzátok elő. Gyertek még, gyertek. Így van. Mindenki. Jó? Ott a nagy lukak vannak, oda is álljatok. És ha innen fogtok szépen kimenni a lovonénikkel, illetve megmondjuk, hogy hova mennek a nagyok, meg hova mennek a kicsik. Na most először is akkor tessék rám figyelni, ott is hátul mindenki, és egy rendes köszönést kérek majd, ha én köszöntem nektek, ahogy ezt az óviba megszoktuk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen! Föltesznék egy kérdést, van-e közöttetek olyan, aki tudja, hogy milyen ünnep lesz a jövő héten? Mondja, fiam! Most itt szíven szúrtak, itt, most itt elvérzem, de nem baj, most megtanulod, hogy még ezen kívül mi lesz. Halottak napja, na, még az is mindig egy ilyen alsó ütés volt, na még tovább. Öregek napja, mi van, nekem is lesz napom. Ja. Na mondjad, reformáció, mikor van a reformáció, ki tudja? Október hanyadikán? Az utolsó napon.
31.
Október 31. Ezt úgy hívják, hogy reformáció. Nyilván minket érint, akik reformátusok vagyunk, vagy evangélikusok vagyunk, vagy baptisták vagyunk, vagy mindenfélék vagyunk. Tehát milyen ünnep van október 31-én? Reformáció. Halljam még egyszer. Reformáció. Majd meg fogjuk egyszer tanulni, mit jelent ez a szó, de nem ez a fontos, hanem megtanuljuk azt is, hogy ezt már nagyon régóta ünnepeljük, lassan már 500 éve ünneplik a reformációt, igaz? A Halloween meg sehol nem volt, már reformáció volt, azért ezt jó, ha tőlem tudjátok. És szeretnék egy nevet megtanítani, aki nekünk nagyon fontos volt ebből az időből, 500 évvel ezelőtti időből, figyel rám mindenki, ha legközelebb jöttök és bejöttök a bejáratnál, odafigyeltek föl a falra jobbra, ott van egy dombormű, bronzból öntve, azonban egy bácsi szakállal, és alá van írva a neve, ha véletlen ezt valaki meg tudja nekem mondani, hogy hogy hívják azt a bácsit, akinek ott van a domborműve. Nagyokra számítok. Jaj, na. Calvin János, köszönöm főnök. Jaj, a profiknak könnyű. Tehát Calvin János. És még egy fontos dolgot megjegyeztek, hogy állj meg és nézz rá egy kicsit, ha jössz. Nyugodtan, ne rohanj, hogy mit csinál ott Calvin János. Nézd így lefelé, már megint itt van egy csomó rossz gyerek, vagy valami ilyesmi, nem? Calvin János, a mi templomunk bejáratánál mosolyog. Mit csinál Calvin János? Mosolyog. Budafokon mosolyog a Calvin a templomba. Világos? És szereti, ha tele van gyerekekkel. Jó? Milyen ünnep jön? Re? Jó. Hány éve ünnepeljük? 500 éve, lassan egy fél évezrede. És ki az az ember, aki nekünk nagyon fontos a reformáció korából? Calvin János, ugye? Magyar volt, vagy ki volt? Hát külföldi volt, csak magyarul mondjuk a nevét, ő svájci volt. De nem azt mondjuk, hogy János Calvin, vagy valami egyéb, vagy Johannes, hanem azt mondjuk, hogy Calvin János, mert úgy hiszik, én is azt hittem gyerekkoromban, magyar volt Calvin János, mint Verne Gyula. De aztán kiderült, hát nem egészen, de magunkénak érezzük is. Mit csinál ez a Calvin?
Mosolyog.
Mosolyog. Na, ezt szeretném tőletek is látni. Áldás, békesség. És akkor most kérném szépen, hogy hova menjenek a felsősök a irodába, hova menjenek az alsósok, fölmennek a toronyba, ki az óvónéniük az alsósoknak, ott van, figyeltek, csak most már egy egész pici gyermek a karján az óvinéninek, és a ovisok meg kimennek a gyűliterembe, jó? És amíg ők vonulnak, meg keresik a helyüket, meg énekeljük a 161. dicséretünket, Siess keresztény, lelki jót hallani. Akkor van ott valaki, nyissa ki az ajtót, és menjenek ki a gyülibe. ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Lukács evangéliumának első részéből a következőképpen. Amikor eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A nyolcadik napon eljöttek körülmetén a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve, mire azt mondták neki, de hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott, és egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Judea egész hegyvidékén beszéltek mindenről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így profétált. Áldott az Úr Izrael Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette a szent profétái által örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, ő előtte életünk minden napján, te pedig kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsed az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, melyel meglátogat minket, a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az egyházi év közeledik, ezt így szoktuk nevezni, ugye adventtől egészen tulajdonképpen Szent Háromság vasárnapig, az ünnepi fél évnek is szokták mondani, és a kalauz szerint most olyan igéket olvasunk, elkezdtük a Lukácsot, amelyeknek az első fejezete, első-második fejezete, az tipikusan adventi íge, Keresztelő János születésének története, aztán itt találjuk ebben a nagyon gazdag első részben a Zakariás énekét, amit felolvastam, aztán ugyancsak itt található Mária éneke, itt található ugye, a Magnifikát, amit ismerni szoktak, vagy itt található még további, hosszabb, rövidebb olyan kis énekek, amik a liturgiában is nagyon kedveltek és átmentek. Mi is nagyon szeretjük ezeket, és nem csak a katolikus liturgiát gazdagítják ezek, hanem mi is szívesen olvassuk, sőt, énekeljük például, ugye, ami vesperánkon is rendszerint a Magnifikát, az benne van a rendbe. Hát mik ezek az énekek? Zsoltárok, győzedelmi énekek, Isten dicsőítő, hálaadó zsoltárok, és most így bennünket a Zakariás éneke erősítés, ezen keresztül szólít meg Isten igéje. Van ennek az őszi időnek, itt lassan menve már ugye novemberbe, szimbolikus üzenete is, nem véletlen vannak így el, rendeződve az ünnepek, ahogy kevesbedik a fény. Ugye most már sötétbe fekszünk, és sötétbe kelünk, ahogy mondani szokták. Be is húzódunk egy kicsit a lakásokba, kicsit befelé fordulunk, és hát nem csak befelé, hanem felfelé is nézünk ilyenkor. és ezért egyre nagyobb a jelentőség a fényforrásoknak, a lámpáknak, a tűznek, amit szívesen meggyújtunk. És hát a lelkünkben is ennek kell lejátszódni. Ugye sokan azt mondják, hogy hát azon depressziós idő ez az ősz, meg a sötét, meg a hideg, de valójában azt jelenti, hogy a külsőről a világ, amelyik ide eddig fényes volt, most megyünk a belsőre, és ott nem kell nekünk annyi mindent látni most, a lelkünkbe kell meggyulladni ezeknek a fényeknek, a lélek ideje van. És a léleknek fényre van szüksége, igékre van szüksége, Szentlélek gyújtotta fényekre, és csendre van szüksége. Azért adatik a lélek ideje, hogy megtanuljunk elcsendesedni, várni, jelekre figyelni, és üzenetekre figyelni. És ahogy haladunk az időben, mondtam, hogy a rövidülő nappalok idején ez egyre inkább, egyre több ilyen fényre van szükségünk lelki értelemben is. Tehát ilyen fényforrások a Lukács evangélium énekei is, így fogalmaztam meg magamban, hogy most az advent adventje van egy kicsit, arra is rá kell készülni, és várni kell az a várakozó ünnepi időszakot is. És hát azt gondolom, hogy ennek fényében, világosságában próbáljunk megérteni, meglátni, amit az imént hallottunk. A történet elejét is talán jól ismerjük, csak röviden elmondom, ugye Zakariás pap és Erzsébet felesége történetét, azt mondja az evangélium, hogy mindketten az Úr előtt és fedhetetlenül éltek. Tehát egy olyan házaspárról van szó, most egy idősödő házaspárról, akiről a legjobbat mondja az írás. Zakariás lelkiismeretesen végezte a papi szolgálatát, és volt egy bánatuk, egy csendes bánatuk, tudnélik, hogy nem volt gyermekük. És ez azt jelentette, hogy hiányzott a ószövetségi, főként ószövetségi gondolkodás szerint az életéből az Isten áldása. Átélték azt, hogy már átéltek mások is, akár a Szentírásra gondolunk, például ugye Ábrahám vénségéig ugye nem volt gyermeke, vagy Annára gondoljunk, ugye Sámuel születése körül, ott még ugye az a tehertétel, és ott össze ilyet kicsúfolták, semmibe vették, és hát azt gondolom, hogy Zakariásékat nem merték azért kicsúfolni, tiszteletre méltó emberek voltak, aki annyiszor mondott áldást a gyülekezetre, az Isten tiszteletben, aki annyi tanácsot adott, erősített, vigasztalt, Istenhez vezette az embereket, áldozatot mutatott be, ugye köztiszteletben állt, ez az ember, vagy ez a pár ezt a komoly lelki terhet hordozta, egyébként fedhetetlenül Isten előtti alázatban. Hát ez így egy nagyon fontos kiindulási pontunk, és mégis ugye tovább még a történetre van szükségünk, megadatott neki, hogy átéljen egy különleges lelki élményt, egy látomást a templomban, ugye, amikor ugye azt mondja, hogy az egész sokaság kint imádkozott a füstölő áldozat órájában, ekkor megjelent neki az Úr angyala, megállt a füstölő áldozati oltár mellett, Zakariás meglátta, megrettent, félelem szállta meg, de az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséget Erzsébet fiat szül neked, és Jánosnak fogod nevezni. Most ugye ugrunk egy kicsit, és azt mondja, hogy Zakariás így szólt az angyalhoz, tehát miből tudom ezt, meg én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehozott korú. Az angyal így válaszolt, én Gábriel vagyok, az Isten szín előtt állok, elküldött engem, beszélj velem, meghozzam neked ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot, de íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz egészen, amíg nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végben nem mennek. Azért olvastam fel, hogyha valaki véletlenül mégsem ismerni annyira ezt a történetet, ugye nagyon izgalmas ez a pillanat, hogy Zakariás az élete legfontosabb pillanatát éli át, egy látomást kap a templomba, nem akármilyet, ugye a picit a nyelvezetét megpróbáljuk megfejteni, ugye azt jelenti, hogy Gábriel vagyok, akkor az Isten színe előtt állok, ez azt jelenti, hogy egészen közel az Istenhez. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor, amit átél Zakariás, amilyen látomásban részesül, az nem egy, mondjam így, hogy megszokott látomás, hanem az Istennek egy különös, nagyon erőteljes odafordulása, és ugye mit tesz ugye Zakariás, de elkezd ebben a pillanatban tulajdonképpen vitatkozni. Tehát egy kivételes Isten közelséget megtapasztal, üzenetet kap, hallatlan örömhírt, és kételkedik. Isten kegyelmének nagy pillanataiban kételkedik, sőt, vitatkozik. Kegyelem ajándéka mellett így aztán kap egy fenyítést is, vagy egy ítéletet, és megnémulsz egy időre, mondja az angyal. És most ugye mikor némul meg? Hát élete legboldogabb pillanatában, ugye nem tudja elmondani az örömhírt, el kell némulni egy időre. Ez egy halatlan feszültséget ad ebben a pillanatban az egész történetnek, nem arról van szó, hogy egy ilyen kis atyai fenyítés kap, hogy enye, benye, hanem ő a pap, a próféta, az Isten lelkétől megtelve egy csodálatos látomás kap, a nagy üzenetet, és kimegy, és a feleségének cetlizni kell, hogy hát ez történt. Ugye? Hát, micsoda visszafogás ez. Bár a cetlizésre eszembe jut, a legtöbben cetliznek, nem is kell megnémulni hozzá, de ugye jó, ha végig gondoljuk olykor, ugye, ezt a dolgot, nyilván lelki gyötrelmekkel teli ez az időszak, de azért ez az ítélet belesimul az Isten kegyelmébe, az Isten kegyelmes cselekvésébe, és nekünk inkább ez a fontos, hogy végig gondolni, hogy a keserveink között Istennel vitázva, vajon nem egy sokkal nagyobbnak Isten kegyelmének a része az, amit én ítéletként élek meg és gondolok, és hát ehhez el kell némulni. És hát lehet papoknak főként el kell némulni, mert ők mindig beszélnek. És azt gondolom, hogy még meg is lehet előzni ezt a helyzetet, hogy előbb hallgatok, előbb várok, és aztán beszélek. Nem feltétlen kell az Isten angyalának befogni a számot, hogy hallgassak el már végre, és figyeljek egy kicsit felfelé és befelé. Mert ez a némaság, ez a csendben létel, kényszerpihenő, egyben egy nagy jel is. Tudnélik annak a jele, hogy el kell rémulni a régi hangnak, és csendben kell lenni, mert ez most a tanulás és megértés ideje, mielőtt meghallom az új hangot, és az új ének, ugye, ahogy meg fog majd szólalni, megszólal a szívemben. Ugye a lényege, az üzenete az, hogy Isten újat cselekszik. Kifejezi ezt ugye a névadás is, mert ezt parancsba kapja, ez is nagyon érdekes, ugye, hogy nem Zakariás lesz a neve, mint a az apjának, hanem János, ugye az Ószövetségben még vannak tartalmi jelentései a neveknek. Tudnélik, hogy ez Zakariás azt jelenti, hogy Isten meghallgat, vagy meghallgatott, és a pozitív név, a János, azt jelenti, hogy Isten kegyelmes, de mégis a meghallgat azt jelenti, hogy Isten ígéretei egyszer csak érvényessé válnak, ez az Ószövetségnek az üzenete, és most pedig a kegyelem ideje van, és pedig az Isten új és kedves esztendejének az ideje van. Tehát a születendő gyermek nevét az Úr mondja meg, ezzel is kifejezve, hogy az egész ügy teljesen az ő kezében van. Ugye, és itt nagyon érdekes, mert elcsodálkoznak a rokonok, azt mondja, megbotránkoznak, mert egy hagyomány törik meg. Tehát ebben benne van az is, hogy ami eddig jól működött és fontos hagyomány volt, most itt egy nagyobb van. Az Istennek ez a közelsége új kezdete, ez most érvénytelenné teszi azt a nagyon fontos hagyományt, hogy vigye tovább az apja nevét, és adja át majd az ő utódjának is. Tehát ez a szokatlan erővel megjelenő, vagy lenyűgöző látomás, ugye először hogy Gábriel megjelenése, aztán ugye János, az útkészítő majd föl fog lépni, ugye nem sokkal már a későbben olvasunk, egészen ugye megérkezve a teste töltött igéig. Itt mondhatnánk, hogy itt ebben a néhány fejezetben, ami majd ezután is jön, hirtelen minden mozgásba jön, meglódul, mondjam így, az úttörténet szekere, 400 esztendőn keresztül nem volt prófétai szó, és ebben a nagy, inkább süket csendben egyszer csak mozgásba jönnek a dolgok. És Zakariás elnémul, mert meg kell értenie, hogy miről van szó, és aztán megtelik ennek a felismerésével, hogy most mi is történik itt, ugye, és kapcsolódunk most már a felolvasott részhez, történetünk szerint eljön ugye a 8. nap, és Zakariásunk mindig néma, és ez a körülmetélésnek a napja, meg a névadás napja, és ugye itt Zakariás nem tud beszélni, fölírja a táblára, hogy de igenis Jánosnak hívják, aztán amikor ez megtörténik, egyszer csak azt mondja az írás, hogy megtelik Szentlélekkel, megoldódik a nyelve, beszélni kezd, és áldotta az Istent. Tehát megjegyzi, az evangélistának nagy hatása volt. Júdeában mindenki érezte, hogy itt valami történik, és mindenki érezte, hogy itt egy kijelentés történt, és Zakariáson és Erzsébeten, illetve a gyermeken keresztül valami különös gyermek született. Zakariás pedig a hallgatás után ugye alkalmas edényé vált, megüresedett, hogy aztán ugye képnél maradva a mécsesbe olaj kerüljön, hogy megfelelő módon feltöltekezve az Isten gondolataival, az Isten szent lelkével dicsőítő éneket mond, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a Zakariás éneke. Azt mondják a magyarázók, hogy ezek az énekek, a Mária éneke is, de kicsit ugye a neve után olyan kis lájtos dolognak gondoljuk, tehát olvassuk el majd a Lukács első részét, ezek harci zsoltárok, győzelmi zsoltárok, és közük lehet a tartalmát tekintve, meg a hangvételét tekintve a másfél évszázaddal azelőtt lezajlott nagy szabadságharchoz. 167-ben történt az Izraelben, hogy 4. Antiochusz Epifánész bejelentette, hogy megszüntetjük a jeruzsálemi templomban az istentiszteletet, és bevitte a Zeus szobrot. El lehet képzelni, mit jelent, hogy a szentélyben ott van a pusztító utálatosság, ugye ez a kifejezés ismert a Jelenések könyvéből is, és akkor végre ugye kitört a szabadság az, hogy ezt már semmi áron nem tűrték el, és 164-ben Krisztus előtt győzelemre is vezette, ez volt a Makkabeus féle szabadságharc, és nyilván egy olyan dicsőséges korszak volt, amire ugye boldogan emlékeztek vissza, és énekelték azoknak az időknek győzelmi zsoltárait, tehát ami hasonló énekről, győzelmi zsoltárról van itt szó, és ennek a kifejezései is megjelennek ebben, ugye azt mondja, hogy megszabadít ellenségeimtől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Ugye ez egy kicsit kemény szavak ezek, de a mondani való mégis egyetemessé válik, a szövetségnek megújítása, visszatérés az ábrahámi útra, hit útjára, és ez már más az ellenség, ugye, a nagy ígéretek útjára, arra, amit annak idején Ábrahám kap, és azt mondja, hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Ez szólal meg ezen a régi zsoltáron keresztül, hogy van egy út, amit az Isten kijelölt nekünk, amiről letértünk, de most valami újat kezdesen visszavezet bennünket, visszazökkenti ugye, a szekeret erre az útra, az Isten népe küldetésének az áldott útjára. És ez szólal meg szépségesen az Zakariás énekében, mert egy-két pontot húzunk alá, ugye, áldja az Urat, mert meglátogatta az ő népét, nem szép kifejezés ez, azaz hosszú idő után ismét közel valónak tapasztalja meg az Isten népe, az ő Urát. Addig az évszázadoknak ebben a sötétjében élt, hogy nem volt próféta, nem volt kijelentés, maradt a törvény, és hát próbáltak túlélni mindenféle ilyen Antiochus Epifánészeket és hasonlókak, és egyszer csak azt mondja, hogy kiváltott, megváltott bennünket, ugye, ebből a lelki-szellemi fogságból, és Zakariás igazi prófétai lélekkel szól, kétség nélküli hitnek a hangján szól most már, mert már a történet elején is látja a történet végét. Ugye nagyon érdekes és szép ez a kifejezés, hogy erős üdvözítőt támasztott a Dávid házából. Ugye Dávid győztes harcokban ugye biztosította az uralmat, a függetlenséget, de tudjuk, hogy templomot nem építhetett, mert azt mondja az írás, hogy ugye annyi vér tapadt a kezéhez a sok harcban, és az igazi erős Dávid házából való üdvözítő kezéhez nem tapad vér, ha csak nem a sajátja. Megemlékezik Isten szövetségéről, és azt mondja, hogy megesküdött az Úr, és most ez az eskü íme érvényes maradt, volt, és most újra a szemünk előtt van. Emlékezünk az ábrámi szövetség kötéseken, olyan sajátos története van ott a Biblia elején, amikor Ábrám ugye látomásban azt éli át, hogy az Úr neki, hogy menjél hozzál gödöjét, hozzál állatokat, madarakat, vág ketté, és letette a földre ketté vágva, és az Isten átmegy a fütölgő kemence és fákja a ketté vágott állatok közt, egy nagyon beduin jelenet, a jelentősége az rendkívül, mert az azt jelentette, hogy beduin szóhasználatban így vágjanak ketté. Ugye? Az életemet teszem rá. Ábrahámnak nem kell átmenni. Ez ilyen egyoldalú dolog. És ennek egyszer csak aktualitása lesz ugye, az ábrahámi szövetségnek, és nem is olyan sokára meg fog történni, hát ha nem is ilyen módon, vagy egy sokkal brutálisabb módon, ugye a keresztre feszítésben, igen, megtörtént ez a szövetség, megtartás bármi áron. Megemlékezik Isten a szövetségéről, sőt, megesküdött, mondja az írás. És aztán ebben valami csodálatos dolog jelenik meg, a kegyelemnek a világa jelenik meg, és ebben valósul meg az Isten népe igazi küldetése, azt mondja, hogy félelem nélkül szolgáljunk neki szentségben és igazságban, ő előtte, életünk minden napján. Ez egy gyönyörű és nagyon fontos mondat. Mi az Isten népe küldetése, ami most itt világossá fog válni, Zakariás énekében, aztán majd keresztelő ige hirdetésében és Jézus munkájában, hogy félelem nélkül szolgálunk neki, szentségben és igazságban ő előtte. De Mózes második könyvében a 10 parancsat előtt vannak ezek az igék, hogy ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép között, papok királysága és szent nép. Vagy ez Ézsaiás 49-et gyakran idézem, ahol azt mondja, hogy pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Van valami feladata. Nem csak arról van szó, hogy éljünk túl, aztán jöjjünk az a fogságból, aztán itt most próbáljunk meg megszabadulni a egyik igából, aztán a másik igából, azt mondja, hogy népek világosságává teszlek, tehát szentségben és igazságban szolgálva az Úr előtt. A samáriai asszonynak mondja, ugye Jézus, hogy eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Istent. Tehát ez a cél. Ezért küldetik az Isten nép a világba, ez az egyház célja, hogy az erős megváltóba vetett hittel, leszámolva, megszabadulva a maga nyomorúságaiból, bűneivel, félelem nélkül szolgálunk neki, szentségben és igazságban. Csodálatos célkitűzés ez, és lehetőség. Ez az Isten akarata, ha úgy tetszik, az Isten új kezdése velünk, mint gyülekezettel, közösséggel, egyházzal. Ez az az Isten tisztelet, amelyik harmonizál a mennyeivel is. Ugye, ennek az érkező időnek, üdvösséges időnek az útkészítője, szolgálja lesz keresztelő János, a feladata, hogy az Úr előtt jár, és az üdvösség ismeretére tanít bűneink bocsánata által. Ugye, kettő nagyon fontos, ez lesz az ő küldetése, hogy ahhoz, hogy szentségben és igazságban félelem nélkül szolgáljunk az Úrnak, ahhoz ez az ismeret szükségeltetik, és az ismeret bűneink bocsánatával kezdődik. És ennek meghirdetése már megszólal Zakariás énekében, János születése jel arról, hogy bekövetkeznek ezek az idők és események, mert egy hatalmas és kegyelmes döntés van mögötte. Ezt mondja a Zakariás éneke, hogy igen, egy pillanat, ugye, azt mondja, hogy megszabadíts, megtaníts néped az üdvösség ismeretére, bűneink bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, melyel meglátogat minket, felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben ülnek. Ez a kifejezés nagyon érdekes, és nem könnyű lefordítani, azt, hogy az Isten könyörülő irgalma azt jelenti, hogy irgalomra indult, tehát megindult a belseje, megszánta szinte-szinte az ő népét, és tulajdonképpen ebből a szánalomból, ebből az empátiával, így is mondhatnám mai szóval, amivel az Isten rátekintett az ő népe nyomorúságára, lett igazán ez a nagy döntése, hogy felvállalja az ő népét, hogy megújítja a szövetséget, hogy az Isten nélkülöző állapotot, a sötétséget felváltja, felkelő fény a magasság, ugye ez egy nagyon jó kép, hogy lent sötét van, felül a fény, és ugye ez azt jelenti, hogy a felhők fölött ugye mindig süt a nap, bár még sötétség borítja a földet, mondja Izsaiás, sűrű homálya nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad, világosságot hoz, népek jönnek és királyok a rád ragyogó fényhez. Ez az egyháznak a küldetés, hogy bár sötétség van körülöttünk, mégis ez a nép valamiképpen egy olyan lelki-szellemi fényben jár, hogy oda mennek az emberek, a népek. És ez a világosság teszi lehetővé, hogy utat találjunk, ráigazítja lábunkat a békesség útjára. Ez a keresztény reménységnek az útja. Sokféleképpen tudjuk ecsetelni a sötétséget, ugye, magunk körül, de a fényekre kell figyelni, a mécsesek körüli szolgálatra kell koncentrálni, félelem nélkül, és ez egy nagyon fontos momentum, hogy félelem nélkül, ez magunknak kell fényforrásá lenni. Ugye Pál mondja ezt a nagyon szép igét, hogy sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Hát egy kicsit bonyolult ez a mondat, de mégis világos, ő gyújtott világosságot a szívünkbe, és fölragyog eképpen az Isten látása, az Isten dicsőségének látása a Krisztusra nézve, a Krisztus szemlélve, benne kínálja az Isten ezt a fényt. Ez a félelem nélküli szentségben, igazságban végzett szolgálat, ez az üdvösséges létnek az alapja. Ennek üzenete kell, hogy felerősödjön a következő vagy közelgő ünnepekben, és hát ugye ez egy nagy kérdés, hogy lesz-e módunk ebben a fokozódó pogány lármában és szellemi sötétségben csendben maradni. Ugye, hamis fényeknek nem elhinni, hogy milyen happy van és milyen világos van, hanem az erős megváltóban bízva végezni a szolgálatunk, világítani, ráigazítani magunk és szeretteink és embertársaink lábát a békesség útjára. Azt gondolom, hogy ebben a közelgő ünnepi időszakban érdemes erre figyelni, erre koncentrálni, és ezért egy kicsit csendbe maradni, befelé fordulni, és várni az Istentől a jeleket, az útmutatásokat, az angyali üzeneteket. Amen. A 397. dicséretünk harmadik versével felelünk az ígére, mond minden népnek elveszett juháért. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te adod számolatlanul a te üzeneteidet. Mi pedig sokszor olyanok vagyunk, mint a kiszáradt üres gyertyák, gyertyatartók vagy lámpások. Hogy könyörögjünk azért, hogy ebben a lassan beinduló sorozatban, ami előttünk áll, felülről való töltekezés történjen, teljünk meg a te kegyelmednek és szent lelkednek az olajával, hogy világítani tudjunk, hogy megújulni tudjunk, akkor, amikor reformációra is emlékezünk, az atyákra, a forrást keressük és emlegetjük vissza a forráshoz, a te kijelentésedhez, te szent lelkedhez, akkor ez valóban megtörténhessék ezekben a napokban is. Miközben könyörgünk azokért a családokért, akik ilyenkor emlékeznek is rövidesen, amikor nagyon-nagyon sok fény gyullad a temetőkbe, és valamiképpen jelzi a mécses, a léleknek a tüzét, tudjuk azt, hogy a te szent lelked az, amelyik lángra tudja milyenket is lobbantani, és azt is tudjuk, hogy a mécsesek kialudnak, de a te kegyelmed az nem alszik ki soha, te örökké való szereteted az, ami megtart bennünket. Imádkozunk most különösképpen a gyászolókért, a friss gyászolókért, akik az idei évben vesztették el szerettüket, és először élik át ezeknek a napoknak a maga sajátos hangulatát, és könyörgünk azokért is, akik hordoznak ilyen terheket, és köszönjük az áldott elődöket, akik nem eltűntek a semmibe, hanem hazamentek, akik a megdicsőült gyülekezetnek a részeként egyaránt ott vannak előtted, és hadd könyörögjünk a kicsinyekért most, akikből reméljük, hogy olyan kicsi kis lámpásként világítanak sokszor a családban, sokszor egyedül is, valamint megélve vagy átélve abból, amire tanítattak. Hadd könyörögjünk az ifjúságért, most már iskoláért is, annak minden gondjáért és minden öröméért. Hálákat is adunk, édesatyánk. Köszönjük, hogy látunk magunk előtt feladatokat, küldetéseket, utakat, de köszönjük azt, hogy figyelmeztet is a te igét, hogy Az igazi szolgálat az előtted történik lélekben, szentségben és igazságban. Könyörgünk a családokért, könyörgünk a mi népünkért is, könyörgünk ezért az egész világért, mely fölött sokszor annyi fajta sötétség jelenik meg. Te légy az, aki elűzöd ezt a sötétséget, te légy az, aki megfordítod a szíveket. Kérünk a betegjeinkért, vigyázz azokra, akik súlyos terheket hordoznak, lelki-szellemi terheket, és könyörgünk mindnyájunkért. Kérünk azokért, akik munka nélkül maradtak, könyörgünk azokért, akik izgulnak naponta, hogy vajon megtarthatják-e, és könyörgünk azokért, akik mindezért felelősséggel is tartoznak. Te óvd és őrizd a te népedet, vezess mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Köszönjük az óvodásoknak a jelenlétét, és a mai vasárnapban, ilyenkor ugye mindig az első vasárnap, nem hóvégi vasárnap, igen, ima közösség az iskoláért Isten tisztelet után. A megszokott idők, hétfőn, kedden, szerdán a bibliaórák meglesznek, és hirdettem kiemelten, és kérem, hogy a kiáratnál, majd vigyük el, még kérem, akik ott segítenek, hogy osszák, adják kézbe a reformáció emlék Isten tisztelethez egy kis emlékeztetőt, majd gondok úr ezt elmondja részletesen. A megszokott konfirmációs napunk péntek, hogy az 1 órától este 7-ig tartanak az órák. A megbeszélés szerint a jövő hét szünet, de akkor is lesz óra, tehát konfirmációra jönnek a gyermekek. Szombaton vespera van este 6-kor, ne feledkezzünk el róla, és vasárnap pedig Isten tisztelet, ugye úrvacsorával. Mai Isten tiszteleten nem az végezte az igeolvasás szolgálatát, hanem igen, az Anikó, Beáta, nem jött? Vagy beteg? Na jó. Tehát igen, német Anikó végezte az Isten igeszolgálatát. A többieket pedig elmondja a gondnok úr.
Kedves testvére, szeretettel köszöntök mindenkit, és egy rendkívüli alkalom is volt ugye a héten, hiszen a iskola bemutatkozó szolgálata is volt iskola bemutatásra, gondolom voltak ott néhányan a jelenlevők közül, ki lehet használni az alkalmat, hogy ugye többen is itt vannak. Itt van a Ábrahám Angéla hitoktatónk, Németh Anikó, aki az igét olvasta, tanárnő, és szerintem Csűrös András iskola elkész is itt van, úgyhogy aki gondolja, velük beszélgethet a tapasztalatokról. Sőt, az iskolával kapcsolatban egy hír, ami már tulajdonképpen egy hetes, de azért még egyszer megismételhetjük, hogy az a hosszú történet, hogy körbeérjenek az iskola kerítésének a festésébe befejeződött, és köszönjük a Kemény Magnak, Ábrahám Angéla, Baksa Viktor, Dávid András, Gulyás Péter, Szabó Gergely és Szabó Máté testvéreinknek és alkalmi segítőiknek a szolgálatát. A október utolsó vasárnapján, az a mai napon is a perselypénzt országosan egyházunk egy-egy épülő új templomának építésére gyűjtik. Ebben az évben az adományokat a magyarországi református gyülekezetek a mezőnyéki református templom javára adják a perselypénzt. Október 29-30-án gyülekezeti őszi napközi lesz 5. osztályig bezárólag, szintén Ábrahám Angélánál lehet rá jelentkezni. Október 31-e szerda lesz a reformáció ünnepe, és egybe a budafoki esték következő alkalma Németh Dávid teológiai tanárnak a Lélek cím, titkai című interjú kötete erről lesz előadás, beszélgetés. Szerintem az iratterjesztésből ugye lehet kapni. Jó, van még belőle. És hát készüljünk arra, hogy lesz jövő vasárnap még ez fontos ajtónyitogató istentisztelet is. 5-kor vagy 6-kor? Nincsenek itt. Az majd addigra még kiderül. És november 17-én szombaton pedig a templom takarítás partinak a második falevélgyűjtésre összpontosító része következik. Ezt is be lehet írni a naptárba, és azt hiszem a többi hirdetést azt kihagyom, hogy több időnk legyen. Illetve nem tudom, Aszódi Előd és családja jelen van-e?
Igen.
Itt van? Akkor itt a oklevele, amit a parancsolj, vidd el, ne maradjon itt, ha már egyszer megnyerted. És akkor azt hiszem ezzel be is fejeztem a mondandómat. Köszönöm szépen.
Keres, Dezsé? Ja, 3-4-kor mondja Géza, lesz az iskoláiról az ima közösség. Keressük ki a 136. zsoltárunkat, és amíg azt kikeressük, ugye ebben ilyen nagyszámosak a verseny, nincs annyi vers, amennyi szám, mert ugye sok ki van hagyva, tehát ugye úgy van, hogy 1-6-23-26, ez rövid, és jó, ugye zsoltár, úgyhogy akkor ezt énekeljük. És amíg ezt kikeresük, akkor még egy egész röviden mondanám, hogy arra kértem a Németh Dávid professzor urat, hogy a könyvének valamelyik fejezetét emelje ki, és arról tartson egy előadást. Arra gondoltam, hogy ajánlatot tettem neki, hogy az egyik ilyen az ember létünk alapszükségletei című fejezet, amiben 4-et mond, és azt gondolom, ez mindenkit érdekel. Aztán az utána nővő fejezetekből, ha ő választ még ilyen, hogy a hitbeli fejlődés szakaszai, tehát azt gondolom, hogy akár megre jövünk, érdekes lesz, és lehet kérdezni is tőle, tehát egyébként meg az evangélikus új lelkész fog egy állítatot tartani előtte, tehát kérem, hogy ünnepeljünk együtt, és használjuk ezt a lehetőséget, hogy most itt van a professzor, és nagyon jó a könyve, nagyon izgalmas kérdések vannak, lehet kérdezni tőle nyugodtan és nyíltan. Tehát dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Urat, mert ő jó kedvet mutat, és az ő kegyessége megmarad mind örökre. Áldjátok Isteneket, Isteneknek Istenét, mert az ő kegyessége szerzette a mi felett.
Az Isten meg békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.